Erős vár a mi Istenünk.
Uram, Isten séhes, minket megsegítené minden szükségünkben. Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltunkért.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, helyünket elfoglalva immár, keressük majd ki a 145. éneket az evangélikus énekeskönyvből, és a mai esti gyülekezet körében szeretettel köszöntjük Heckel Márton metodista lelkésztestvérünket, és a többi metodista testvéreket, akik vele együtt érkeztek.
Áldott az Isten mindnyájunknak Atya, ki az ő népét így meglátogatta, és megváltotta, mint ígérte néked, nagy kegyelmével.
Hozzád, Uram, Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda állhat meg, de te nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a váltság. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg szavamat. imádkozzunk. Igen, hozzád kiáltunk, élő Isten, irgalmas atyánk Jézus Krisztusban. Amikor rádöbbentünk már arra, milyenek is vagyunk a te szent tekinteted előtt, hogy is tehetne mást az ember, mint hogy hozzád kiáltson. Igen, a mélységből, a bűn sarából, a pusztulás verméből, a sáros fertőből, és te meghallod kiáltásunkat, mert nálad van a kegyelem, és bőséges nálad a megváltás. Mindenre elegendő, Jézus Krisztus drága váltságszerző vére, ezért küldted előtt ebbe a világba, fiadat, hogy üdvözítőnk legyen. Benne látogattál meg, benne jelent meg a te kegyelmed, amelyet nem ér föl az emberi elme, ahogy énekeltük is. Köszönjük, hogy most is Jézus Krisztusra várva az ő nevében lehetünk együtt. Ismeredik mindegyikünk szívét, ki az, aki már igazán kiált hozzád, ki az, aki még nem. De te tudod hozzád kiáltóvá tenni azokat is, akik még nem ismernek szentségedben és kegyelmedben. Te tudod, ki az, aki már gyermekeddé újonnan született, szent lelkedtől, a Krisztusba vetett hitben, és ki az, aki még nem. Kérjük, várjuk a te igédet. Tudva vagy tudatlanul, hozzád sóvárog a lelkünk, mint a víztelen szomjas sivatag. Nem elégítheti meg más a lelkünket, csak a te örök szeretetednek élő vize. Ezt kérjük, áld meg testvérünket, aki az igét fogja közöttünk hirdetni. Hadd teljünk be örömmel, hadd örüljünk a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Mert benne és neki mindenkor lehet örülnünk. Áld meg a te jóságodból, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
Amen.
Most az ige hirdetéshez készülve a kiosztott éneklapról fogjuk énekelni az éneket, de ezt tanulgatnunk kell, bár a Luther-téri gyülekezeti teremben volt valamelyik esztendőben olyan adventi sorozatunk, ahol ez már heti ének volt. A régebbi dicséretekben megtalálható a szövege.
Testvéreim, Lukács evangéliuma első fejezetéből olvasok 4 verset, a 76. verstől a 79. versig terjedő szakasz. Lukács evangéliuma első fejezetéből a 76. verstől, így szól hozzánk Isten igéje. Te pedig kisgyermek a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, az ige hallgató kedves gyülekezetet. Köszönöm a kedves, megtisztelő meghívást, hogy bizonyságot tegyek közöttetek a Krisztus evangéliumáról, örömhíréről, az ő megmentő szeretetéről. Sok közös történelmi szál köt össze bennünket itt Nyíregyházán, de ami ennél is fontosabb, azok a testvéri kötelékek és szálak, amelyek a múltban is megvoltak, és a jelenben is megvannak. Ezek a felekezeti határokon átívelő kapcsolatok kötnek össze bennünket Jézus vére érdeméért, és testvérré tesznek bennünket. Ez a lényeg, ez a fontos. Az evangelizáció három estéjének a témája, ahogyan énekeltük is, hogy meglátogatta népét az Úr. És ehhez a címhez kerestem ige szakaszt, és nagy örömmel fedeztem fel Keresztelő János édesapjának, Zakariásnak a hála énekében ezeket a verseket, amelyeket az előbb felolvastam. Közöttük szerepel ez a mondat is, hogy Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból. A felolvasott négy igevers fog hozzánk szólni, estéről estére nagyon gazdag üzenetet hordoznak ezek a versek. Ma este az üdvösség ismeretéről szeretnék Isten lelke segítségével szólni. Ha Isten éltet és megtart bennünket, akkor majd holnap az üdvösség áráról lesz szó, harmadik este pedig szerdán az üdvösséget nyertek útjáról. Hadd foglaljam még egyszer röviden össze, hadd olvassam újra a 77. verset, ami a ma esténk ige szakasza, ige témája, hogy megtaníts népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által. Először azt szeretnénk megkérdezni, mit jelent az üdvösség. Ez nagyon régies szó, nehezen érthető ma az utca embere számára. Másodszor azt kérdezzük, hogy mi az a bűn, ami útját állja az üdvösségnek, az üdvösség felé vezető úton, és harmadszor pedig arra tekintsünk, hogy ezek a bűnök hogyan bocsátathatnak meg. Mi az üdvösség? Egyik lányunk mesélte nevetve egyik este az esti áhítatnál, hogy évekkel korábban, amikor bekapcsolta a számítógépet, és a Windows betöltésekor a képernyő kiírta, hogy üdvözöljük, ugye ismertek ezt a szót, ő mindig tévesen azt olvasta, hogy üdvözüljünk. Ez egy jó felszólítás, és jó lenne, hogyha Microsoft erre hívná föl minden számítógép felhasználót, hogy törekedjünk arra, hogy üdvözüljünk. Persze ez a félre olvasás nem juttat közelebb bennünket a szó megértéséhez. Ha nem az utca emberét, hanem templomba járó vallásos embereket kérdezünk, hogy vajon mit jelenthet ez a szó, akkor talán valami olyasmit mondanának, hogy az üdvösség az a halál utáni életre vonatkozik. Valami olyasmire, ami a földi életünket követheti. Az örök élettel azonos, vagy ezt szoktuk mondani, hogy üdvösség, örök élet, ezek ilyen hasonló értelmű kifejezések és szavak. Az a létforma tehát, ami a halál után kezdődik. Mások mennyországnak nevezik. Oda szeretnénk mindannyian eljutni. Szeretnénk elkerülni az örök halált, az Isten nélküli állapotot, a pokol helyét. És szeretnénk mindannyian üdvözülni, tehát a mennybe kerülni, az örök életet elnyerni. Vallásos értelmezés szerint tehát az üdvösség, az örök élet időben a földi létünk után kezdődik, térben pedig valahol másutt, mint a földi létünknek a helye, nem itt a földön, hanem a mennyben, egy igazán nehezen meghatározható helyszínen, mindenképpen a földi lét helyszínétől eltérő helyen. Ha azonban a Biblia eredeti nyelvét megnézzük, és a Bibliába beletekintünk, akkor azt kell mondanunk, hogy az üdvösség szó szerint azt jelenti, hogy sértetlen épségben megőriz. Mire vonatkozik ez a sértetlen épségben való megőrzetés? Tudjuk, hogy nyilván nem a fizikai létünk adottságaira, mert a testünk megromlik, megbetegszik, a látásunk gyengül, a hallásunk tompul, az erőnk lassan elfogy, az egészségünk megroppan, és végül mindannyiunknak, ha csak közben visszanéven érkezik az Úr Jézus, el kell mennünk erről a földről, vége lesz a földi létünknek. Itt kell hagynunk ezt a földi pályát. Van azonban valami, amiről tudom, mert sokszor megtapasztaltam, hogy megmarad. Nem fog ki rajta az időskor, az elmúlás. Ez pedig az a személyiség, amivé váltunk a Jézus Krisztusba vetett hitben. Amivé formálódtunk Jézussal kapcsolatunkban. Emlékek tolulnak elém. Idős, beteg, halálra készülő testvéreket látogattam, hol kórházban, hol az otthonukban. És őrzöm annak emlékét, ahogy összezavarodott idegrendszerük ellenére az imádságaik mégis kristálytiszták voltak, érthetőek. Az énekeket már nem volt erejük velem együtt énekelni, de suttogták a szavakat. A szövegét tudták. Előttem van az idős Hudák Sándor bácsi, aki ágyban fekvő, ápolásra szoruló, haldokló betegként, zavart tudata ellenére is a legutolsó mondata jól érthető volt, amikor imádkoztunk. Olyan boldog vagyok. A reménységünk, sőt a bizonyosságunk az, hogy nem múlik el az, akivé váltunk Jézus Krisztusban. A személyiségünk örökké megmaradó része az életünknek, és ennek a sértetlen megóvatásáról, megőrzetéséről olvasunk az üdvösség ígéretében. Mikor kezdődhet el az üdvösség? Időben, térben, hol, mikor kezdődik? A halálunk után? A más világon? A Biblia egészen világosan beszél arról, sőt Jézus maga tanít arról, hogy az üdvösség, az örök élet nem a halálunk után, és nem is a más világon kezdődik. Jézus a főpapi imádságában olyan világosan beszél János evangélium a 17. fejezetében, az pedig az örök élet, mondja, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az üdvösség, az örök élet térben és időben már itt, ezen a földön is már most megkezdődhet. És az üdvösség tartalma egészen egyértelmű egy személyes kapcsolat. Személyes kapcsolat Istennel, Jézus Krisztussal, az ő ismeretéhez kötötten kezdődik meg az ember életében az üdvösség. Ez az üdvösség teljesedik ki aztán, az örök életben, amikor ezt a földi pályát elhagyjuk, és színről színre látjuk majd meg a mi Urunkat. Az is világos ebből az ige szakaszból, hogy a földi lét után már nincs lehetőségünk az üdvösség elfogadására. Ennek itt kell megtörténnie. Itt kell elfogadnunk. Itt kell kapcsolatra lépnünk az Úr Jézus Krisztussal. A Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat következménye lehet az, hogy üdvösségünk van, örök életünk van. Ha pedig nincs kapcsolatunk Jézus Krisztussal, az Isten fiával, akkor nincs üdvösségünk, nincs örök életünk. Egy régi emlék jutott az eszembe, 1995 nyarán részt vettem Tóalmáston a Keresztény Diákszövetség nyári táborán, ahol megismerkedtem az egyik utazó titkárral, Pál úr Marikával. Első látásra megtetszett ő nekem. Aztán beszélgettünk, és minél többet beszélgettünk, egyre jobban megszerettem ezt a lányt. annyira kedvessé vált a számomra, hogy egy bizonyos idő elteltével úgy döntöttem, hogy nem akarok nélküle élni. Megkértem a kezét. Legyen a feleségem. Hát ennek már több mint 20 éve. Más lett az életem, nagyon más. Gazdaggá lett annak a személynek a jelenléte által, aki szeret engem és akit szerethetek. Isten ajándéka a feleségem a számomra, és nem tudnám elképzelni az életemet nélküle. Számomra ő Isten második legnagyobb ajándéka Jézus Krisztus után. Örülök, hogy vele együtt élhetek. És mindez csak egy gyenge példa ahhoz képest, hogy mit jelent Jézus Krisztus jelenléte az életünkben. A vele való kapcsolat. Azzal való kapcsolat, akiről Pál apostol így ír, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Hogy van az életemnek egy biztos fundamentum, hogy bármi történjék is, Jézus Krisztusban szeret az Isten. Nem tehetek semmit, amitől jobban szeretne, és nem tehetek semmi olyan gonoszságot, ami miatt kevésbé szeretne. Az üdvösség Jézus Krisztussal való személyes kapcsolattal kezdődik. Nézzük meg másodszor, mi a bűn. Miért beszél az üdvösség lehetősége után Zakariás a bűnről? Olyan ünneprontónak tűnik ez, nem? Hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által. Ezek szerint az üdvösségnek az ismerete, a Jézus Krisztussal való kapcsolat a bűnbocsánat által jön létre. Ezek szerint előbb a bűnök bocsánatának úgymond elengedésének kell megtörténnie, mert a vétkeink, a bűneink elválasztanak bennünket az üdvösségtől, Jézus Krisztustól. Ennek a szemléltetésére egy pici rajzot hadd hozzak elétek, egy sematikus kis ábrát. Mindannyian így születünk, hogy Isten és ember között van egy szakadék. Távol vagyunk tőle. Szokták mondani, hogy a gyerekek milyen édesek, aranyosak, nekik még nincs bűnük, hát sajnos ők is a másik oldalra születnek. Mindannyian így jövünk erre a világra. Rossz térfélre kerültünk. Távol vagyunk az Istentől. A bűneink választanak el bennünket. Ez a szakadék a bűneink miatt keletkezett Isten és ember között. Vallásos emberek úgy gondolják, hogy bár nem tagadják, hogy vannak botlásaik, vannak vétkeik, de azt gondolják, hogy ezt jó szándékkal, becsületes igyekezettel, vallásos életvitellel ellensúlyozni lehet. Valahogy úgy gondolják sokan, hogy az Isten előtti számonkéréskor majd ez úgy fog történni, mint amikor két serpenyős mérleg van. Az egyik serpenyőbe bekerülnek a vétkeink, a mulasztásaink, a bűneink, a másik serpenyőbe beletesszük a jó tetteinket, az áldozatainkat, a persejpénzünket, az egyház fenntartói járulékunkat, a becsületességre való törekvéseinket, a szolgálatainkat, amelyek remélhetőleg majd ellensúlyozzák a vétkeinket, és végül is, ha mérleget vonunk, akkor pozitívan fogunk kijutni ebből a végső számon kérésből. Majd jóvá írja Isten ezeket. Ezekkel kapcsolatos az a gondolat, hogy a bűnökről általában úgy gondolkodunk sokszor, hogy a bűnök nem más, mint erkölcsi vétség. Vannak kisebbek, ilyenek talán a füllentés, a képmutatás, az indulatoskodás, a harag, a kiabálás, és vannak persze nagyobbak, ez mondjuk a sikkasztás, az már úgy elnyebelnye, meg erőszakoskodás, meg szenvedélybetegségek, meg törvényelleni cselekedetek. De mivel mi ugye nem börtönben ülünk, hanem itt a Borbányai templomban, hát mégiscsak mi vagyunk a jobbak, nem? A börtönben ülők, azok a gonoszak, azok a nagy bűnösek, mi nem vagyunk olyan nagy bűnös emberek. Így gondolkodunk sokszor. Csak hogy a Biblia másképpen beszél a bűnről. Nagyon érdekes, hogy az Ószövetség nyelvében nagyon sokszor úgy fordul elő a bűn, hogy azt panaszolja Isten, hogy az ő népe hűtlen lett iránta. A bűn hűtlenség. De érdekes, megint egy kapcsolati viszonyulás, ugye? Hűtlenné lettetek irántam. Hogy az ember felrúgta az Isten iránti szövetséget, a házastársi hűséget, a szövetségi hűséget, és ennek lettnek aztán a következményei a tételes bűnök, mivel elszakadtunk Istentől, hátat fordítottunk neki, nem tudunk másképpen élni, csak hogy bűnöket halmozunk egyiket a másikra. A másik biblikus meghatározás megint csak az Ószövetségből a vétek, aminek a magyarra fordítását úgy lehetne mondani, hogy nem éri el az isteni tökéletesség szintjét. Úgyhogy hát jó, persze, úgy törekszik, meg úgy látszik rajta, hogy valamit szeretne elérni, de nem éri el. Nem éri el. Nem jut el a másik oldalra. Azt mondja Dániel az ő bűnbánati imádságában, hogy minden igazságunk olyan előtted, mint a szennyes ruha. Tudjátok, amikor csak egy gyertya ég egy szobában, akkor mondhatjuk, hogy itt tökéletes rend van. Aztán meggyújtjuk a lámpát, akkor már kicsit kellemetlenebb a helyzet, és akkor felgyen a nap, és beragyog, akkor még a pókhálókat is észre lehet venni, meg a port a szekrény tetején. Amikor az Isten tökéletes szentsége belevilágít az életünkbe, akkor megsemmisülünk. Azt mondjuk, hogy amire büszkék voltunk, az semmi. Ebben a tökéletes tisztaságban és fényben nem éri el azt a szintet, bármennyire is szeretnék önzetlen lenni, bármennyire is szeretnék szeretetteljes módon segíteni. Csak ott motoszkál, hogy vajon én mit kapok cserébe, vajon észreveszik-e és megdicsérnek-e érte, vajon fogják-e ezt díjazni. Ott van a magam féltése. És folytathatnánk. Nincs egy tettünk, gondolatunk sem magunkból fakadó, ami tökéletes és jó lenne. Gondoljatok csak bele, azért megrendítő Pál apostol azt mondja, nem a megtéretlen, hanem a megtért hívő apostol, nincs az én testemben semmi jó, semmi jó. A bűn, hogy nem érjük el magunktól az Isten mércéjét. Az itt olvasott meghatározása a bűnről a görög nyelven pedig úgy szól, hogy céltévesztés. Nagyon érdekes kifejezése ez, mert arról beszél, hogy biztosan lőttetek már a célba, kispuskával, nyílvesszővel, nem tudom, itt vannak a koncentrikus körök is. Ez lenne a százas, a közepe. És aztán az ember célba veszi a céltáblát, és elkezd lövöldözni, ugye? Vagy íjat kifeszíteni. És ha ide megy, azt mondják, céltévesztés. Ha ide megy, azt mondják, céltévesztés. Ha ide megy, azt mondják, céltévesztés. Ha ide megy, az elérte a célt. És ebben az összefüggésben tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy amit lőttem, az 99-es, vagy pedig a céltáblának háttal egész más irányba lőttem. Céltévesztés. Nem ment be a közepébe. Nem ért célba. Nem százas. Nem az, aminek lennie kellene. Céltévesztett. Az ember nem a hivatása, a küldetése szerint él. Nem az Istentől kapott méltósága szerint éri az életét, hanem az alatt csak vegetál. Nem tölti be azt a rendeltetést, amire teremtetett. Gondoljatok bele, hogyha egy Forma 1-es versenyző, gondoljatok mondjuk Michael Schumachernek a fénykorára. Mondjuk ő itt a László utcai Interspar parkolójában kergeti itt a gokarttal a másikat. Hát ügyesen csinálná biztosan. Na de hát azért nem méltatlan mégiscsak. Nem ez a hivatása, nem erre kapott ő adottságot, hanem az, hogy a Forma 1-be mutassa meg, és legyen többszörös világbajnok. Vagy gondoljatok a magyar származású világhírű zongoraművészre, Cifra Györgyre. Azt mondják, úgy fedezték föl, hogy egy ócska lebújban, dohányfüstben zongorázott úgy, hogy a háromlábú zongorának az egyik lába ő volt, ő tartotta a térdével a zongorát, fel ne boruljon. Úgy játszott. Onnan hívták el. és került világklassz és pódiumokra, és játszott Cifra György. Ha ő egy kocsmában játszik a részeg embereknek, méltatlan, nem? Jól csinálná biztosan, meg el tudná játszani mindenkinek a nótáját, de hát nem erre kapta ő a hivatást. Nem erre kapta ő az adottságot, a talentumot. Ha Jézus Krisztus boldogító ismerete nélkül éljük az életünket, az egy céltévesztett élet. Mellé ment. Lehet még oly sikeres emberileg, lehet anyagiakban gazdag, mégis mellé ment, és nincs örök életünk, nincs üdvösségünk, Isten haragja marad rajtunk. A céltévesztettség az életünknek gyökér problémája. Hogy Jézus Krisztus nélkül tengetjük az életünket, hogy nincs kapcsolatunk az élettel, aki az út, az igazság és az élet. Jézus Krisztus az élet. Ugyanúgy, ahogy a földi létünknek elengedhetetlen tartozéka és feltétele az oxigén, ugyanúgy, ha nincs Jézussal kapcsolatunk, akkor lelkileg halottak vagyunk. Szoktam rajzolni ezt, ha próbálom ezt valahogy magyarázni, hogy képzeljétek el, hogy itt van a Balaton vize, és a Balaton vize alatt, ha valaki megfullad, mondjuk 10 cm-re, nem jut levegőhöz, ugye? Nem kap levegőt, megfullad. És van valaki más, aki mondjuk 5 méterre fullad meg a víz színe alatt. Tessék mondani, melyik fullad meg jobban. Ugye egyformán fulladtak meg, mind a ketten. Az egyiket csak 10 cm választott el az éltető oxigéntől, másikat 5 méter. Mi pedig mutogatunk a másikra, fú, 5 méterre van a víz felszínétől. És én lehet, hogy csak 10 centire, de ugyanúgy megfulladok, mert nincs közöm, nincs kapcsolatom az oxigénnel, elpusztulunk. És minden más ennek a következménye, az összeférhetetlenségünk, a haragunk, a gyűlölködésünk, a nehezteléseink, a gőgünk és a fékezhetetlen indulatunk, a titkolt bűneink, a szenvedélyeink, a pótszereink azt bizonyítják, hogy nincs bennünk élet, nincs kapcsolatunk az oxigénnel, Jézus Krisztussal. Nincs meg bennünk Krisztus. Ezért nem az egyes vétkek leküzdése, az egyes vétkeknek az átszínezése a lényeg, a cél, hanem a gyökér problémát kell megváltoztatni, megoldani. Azt mondja az Úr Jézus, hogy jó fára nem szednek rossz gyümölcsöt, és rossz fa se terem jó gyümölcsöt. A gyökér problémát kellene valahogy orvosolni. A gyökér problémát kellene megoldani. És ezért kell új természet. Mert ha a bűnök nem kerülnek el az útból, azok örökre elválasztanak Istentől, az üdvösségtől. Tudjátok, ha van egy fa, és annak itt vannak a gyökerei, a föld felszíne alatt. És van neki lombja, meg vannak azon gyümölcsök. És ezek a gyümölcsök rossz gyümölcsök. Mindenki által látható rossz gyümölcsök. Akkor nem az a megoldás, hogy ezeket a gyümölcsöket átfestjük. Átszínezzük. Vagy próbálom másikat aggatni rá. De a megoldás az, hogy a fának a természetét kellene megváltoztatni, és az pedig a gyökerénél kezdődik. Új természet kell. A gyökér probléma az, hogy nincsen Jézus Krisztussal kapcsolatunk. Ezért kell ezt megváltoztatni, és ha vele kapcsolatba kerülünk, ha átadjuk az életünk felett az uralmat neki, akkor mássá lesz a természetünk. Jó fává kezdünk lenni, és jó gyümölcsöket terem majd az életünk. Enélkül esélyünk sincs. Esélyünk sincs. És végül harmadszor, hogyan bocsátathatnak meg a bűnök? A bűnök elengedésének, megbocsátásának egyetlen egy szakértője van. Se pszichológus, se pszichiáter, se öngyógyító technikák, senki nem tud segíteni, egyedül Jézus Krisztus. A búfelejtő sem segít. Ha bűnbocsánatra van szükséged, akkor Jézus Krisztushoz kell menned. Ő az egyedüli, aki meg tud bocsátani, el tud engedni. Ő hidalta át az ő véres keresztjével ezt a szakadékot Isten és ember között. És ennek egyetlen egy feltétele van. János apostol így bíztat bennünket az ő első levele, első részének 9. versében. Tudjátok, mi az egy feltétel? Ha megvalljuk bűneinket. Ha megvalljuk bűneinket. Ő hű és igaz, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Olyan egyszerű lenne, nem? És mégis úgy tudjuk bonyolítani. Hivatkozunk másokra, mentegetjük magunkat, rejtegetjük a bűneinket, szépítgetjük, ahelyett, hogy megvallanánk. Beszélünk üres általánosságot, hogy a lónak is 4 lába van, hát persze, mindenki bűnös. Ahelyett, hogy konkrétan megvallanánk, hogy Uram, nélküled éltem, ez volt a legnagyobb bűnöm. És emiatt ment mellé az életem, céltévesztett az életem. Emiatt tettem és szóltam és mulasztottam itt konkrétan és ekkor konkrétan. És ha pedig mégis sikerül eljutni odáig, hogy megvalljuk, akkor meg nekiállunk vezekelni. Megpróbáljuk valahogy jóvá tenni, mintha jóvá tehetnénk. Mintha lehetne. Csak azért, hogy megnyugtassuk a lelkünket, hogy mégse vagyunk annyira rosszak, mint mások, akik nem vezekelnek. Mi bezzeg vezeklünk. Mi bezzeg megpróbáljuk jóvá tenni. Mi azért teszünk érte. Drága testvéreim, semmit, semmit nem tehetünk érte. Semmit. Nyomorult, pokolra való bűnösek vagyunk mindannyian. Csak Jézus képes bűnt elengedni. És ő az egyedüli, aki csak arra vár, hogy megvalljuk konkrétan, hogy aztán el is fogadjuk, hogy ő megbocsátott. És ez elég. Ez elég. Ha most valakit nyugtalanít a lelkiismeret, akkor örüljön. Mert ez a Szentlélek munkája. Hadd folytatódjon ez konkrét bűnvallásban. Hadd lehessen belőle igaz bűnbánat és bűnvallást. Ne nyomjátok el, hogy aztán bűnbocsánatot nyerhessetek. Mondjátok el imádságban az Úrnak, kereshetek valakit, akihez bizalmatok van, valljátok meg bűneiteket. És az Úr megbocsát, és fölemel, és felvidít, és megszabadít a tehertől, és hidd el, hogy Urat megbocsátott, és ez elég. És ha van valami, amit tisztáznod kellene az embertársaddal, testvéreddel, de menj el hozzá, tisztázd azzal az erővel, amit kaptál, hogy az Úr megbocsátott. Alázattal, örömmel. A legfontosabb már megtörtént, tudd meg, hogy Jézus megbocsátott. És ha lenne itt valaki, akinek a lelkében ott van az űr, mert halott a lelke, mert nincs még kapcsolata Jézus Krisztussal, az élettel, hát nem is tehet mást, csak bűnt. Hadd kérjem, ne halogasd. Ne folytasd ezt a céltévesztett, mellément életet, hanem helyezd azt egészen Krisztus uralma alá. Hadd legyen ő az életednek a főnöke, a királya, hogy elmondhasd, vele már van üdvösségem. Vele Jézussal van örök életem. Üdvösségem van. És ha el kell mennem erről a földi pályáról, itt kell hagynom ezt a földi létet, akkor Jézushoz megyek. Van egy kitalált történet, amely szerint a démonok tanácskozást hívnak össze, hogy hogyan lehetne az evangélium hirdetésének gátat szabni, megakadályozni. Jelentkezik az egyik démon, hogy neki van egy ötlete. Na hát hallgassuk meg! Azt mondja, elmegyek az emberekhez, és elmondom nekik, hogy bűnösök vagytok, és emiatt Isten haragja sújt le rátok. Azt mondták, hát jó, ezt az emberek tudják, meg hallják, de sok prédikátor van, aki beszél Jézusról is, a kegyelemről, a bűnbocsánatról. Nem egy jó ötlet, kéne valami más. Jelentkezik egy másik. Nekem van egy ötletem. Na, hallgassuk meg. Elmegyek az emberekhez. Elmondom nekik, hogy bűnösök vagytok. És hogy emiatt Isten haragja sújtre rátok. De Isten elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy meghaljon helyettetek, hogy megbocsátassanak a bűneitek. felhördülnek a démonok. Hát mi van, te fölcsaptál evangélistának? Azt mondja, várjátok ki a végét. Utolsó mondata pedig így szólt. Elmondom nekik azt, hogy bár mindez igaz, de még ráértek ezen gondolkodni. Jól fontoljátok meg, ne siessétek el a döntést. Ez jó lesz, mondják a démonok. Ez jó lesz. És azóta ez a halogató taktika okoz sok kárt és halált azok szívében, akik hallják az evangéliumot. Hadd kérdezzem, ugye te nem fogod halogatni a döntést? Isten igéje bátorít, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Hogy is szólt Zakariás hála énekének mai részlete? Hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és akinek a szívében van imádság, válaszul a bennünket megszólító Úrnak, mondja el röviden, hangosan, imádkozzunk közösen.
Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy a bűneim megvallásával jöhettem én is eléd hozzá, és így kaptam kegyelmet. És köszönöm, Uram, hogy világosságodban vezetsz, megítélsz, és megtisztogatsz. És erre hívogatsz köztünk is mindenkit, akik már ismerhetünk, hadd maradjunk ott, és járjunk a te világosságodban. És akik még nem döntöttek, ne halogassák tovább a döntést, mert te hozol döntési helyzetbe, íme most is bennünket. Amen.
Amen.
Urunk, köszönjük, hogy te mindent megtettél ott a Golgotán, és ma is adod igédet, adod azt, hogy egészen megtisztíts, és megszenteld a mi életünket, hogy olyan találkozás lehessen veled, ha visszajössz, hogy elnyerjük az örök életet. Amen.
Amen. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged, és imádunk azért a megmentő nagy szeretetért, amelyen ránk tekintesz, és látod a mi vegetáló céltévesztett életünket. És nagy és erős szabadítót küldtél nekünk Jézus Krisztusban, a te szent fiadban. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ezen a helyen is hirdettethetik és hirdettethetett már olyan sok éven keresztül a rólad szóló örömüzenet. Köszönjük mindazokat, akiknek szívét meggyőzhette a drága Szentlélek bűn, igazság és ítélet tekintetében. Köszönjük bűneink bocsánatát. Köszönjük, hogy nem kell, hogy mardosson a bűn és a bánat. Köszönjük, hogy mint a fecske úgy újonghatunk, Urunk. Nem azért, amit mi tettünk, amire mi vagyunk képesek, hanem azért, amit te tettél értünk, hogy életet adtál nekünk. Tarts bennünket alázatban. Őrizd bennünket, Urunk, az ellenség altatásától, hogy el ne aludjon a hitünk, hogy ne ennek a földnek a normájához, ennek a világnak a korszelleméhez igazodva éljünk, hanem tudjunk rád tekintve élni és téged dicsőíteni. Mennyei édesatyán, készíts fel bennünket az ünnepre, segíts, hogy igaz szívvel te légy valóban ura az életünknek. Hallgass meg, édesatyánk, ha most közösen is imádkozunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Hála Istennek az ige tanításáért. Sok minden megelevenedett bennem, most itt a vége felé különösen is. amikor Márton testvérünk felvetette, hogy lehetne közösen imádkozni az evangelizációs alkalom végén, azonnal mondtam rá, hogy igen. És felelevenedett, hogy valamikor 1985-ben Nyáregyházán Galágy Julka bácsi evangelizált közöttünk, és akkor már volt közös imádságra lehetőség az alkalom végén, és akkor is már Zsoltárral kezdtük. Zsoltár igével bevezetve az egész alkalmat, amiben az Úr vezetése volt ott. És lám az a Zsoltár, ami a heti Zsoltárunk az útmutatóban, mennyire előkészítette az ige mondani valóját, a 130. Zsoltár. Aztán Márton testvérünk imádságában visszhangzott az az ének, amit én is idéztem tegnap az ige hirdetésben, és amit a nyáregyházi lelkipásztor elődöm Luttár Gyula fordított magyarra, Finnyeldről annak idején. Van még számomra is bocsánat. Igen. Hát ez az üdvösség. Ha van Jézusom, ő az enyém. Nem mardos a bűn, sem a bánat, mint a fecske újjongoként. Miért? Mert halálban hevertem, de ő felemelt. Az életem ára a szívedére lett. A bűnöm, ó Jézus! A bűnöm, ó Jézus! Nem vádol többé engem. Meglátogatta népét az Úr. Talán énekeljük el újból az első verszakát ennek az éneklapon lévő éneknek, és aztán zárásul a 120-as éneket fogjuk énekelni az énekes könyvünkből. És készülünk holnapra, és ivogatunk holnapra, és ivogassunk holnapra, hogy Isten igéjének a tanításából, mert tanító evangelizációt készített Márton testvérünk szolgálatán keresztül, ebből a tanításból hallhassunk, és hallhassanak velünk együtt mások is holnap és holnap után. Szóval énekeljük az első verszakát az éneklapból.